Nem tudja, hol követte el a hibát. Nem tudja, mit csinált rosszul. Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Kezdődik tehát akkor a Kertész válaszol című műsor, és hát köszöntjük akkor a hallgatókat, és már is elmondom az elején a telefonszámot, 575 17 18, tehát ez az a telefonszám, amire hívhatnak bennünket. Mai nap folyamán volt egy hívásunk, mikor szóltak, hogy a 575 17 19-es nem mindig működik, és ezt ellenőriztük is, ez van némi igazság, néha tényleg nem működik, úgyhogy akkor a 18-asat javasoljuk mindenképp. Tehát ha valakinek van kérdése, akkor 575 17 18, ezen a számon vagyunk elérhetőek. Persze külföldön ugye 00386 és a ketteset kell először tárcsázni. Dr. Pálffy Dénes pedig köszöntöm akkor itt a műsorban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat és műsorvezetőnket, Sándort. Immár akkor harmadik alkalommal vagyunk egy szőnyegen. Sok és érdekes téma, ami az időbe belefér a mai napon. Elsőként még talán nem késtünk le teljesen a murci ivásról, amit szlovák nyelvterületen és a cseheknél is burcsáknak neveznek.
Burcsák?
Igen. És azt tartják erről a különleges italról, hogy minden évben, abban a másfél-két hónapos szezonban vérük mennyiségének az ötszörösét kell elfogyasztani. Ez 20 liter körüli burcsák, ami egy teljes szervezeti regenerációt idéz elő, mivel a must átalakulása közben vitaminok, provitaminok, élesztők, szerves savak, ásványi anyagok bővébe vannak a murciba, a burcsákba, ezért ez a szervezetre nézve csak előnyös lehet, hozzátéve, hogy természetes van alkoholtartalom is, de mivel félúton van körülbelül az erjedés, vagy inkább alatta, ez nem több 4, maximum 6%-nál.
De akár tisztító hatása
pontosan,
is lehet.
Pontosan, egy szervezet tisztító és regeneráló hatású. És Magyarországon annyi változás történt, hogy eddig a murcit azt hát csak szüretkor vagy a közvetlen tulajdonosok vagy borkészítők fogyasztották, de a szakhatóság engedélyezte a palackozását ettől az évtől, úgyhogy így már a fogyasztók is hozzájuthatnak a murcihoz. Sok hallgató fordult hozzám olyan problémával, hogy nem erjed a must. Olyan is előfordult, hogy már 3 hete leszüreteltek, és még mindig nem erjed. Pedig már fajélesztőt is használt. Utolsó találkozásunkkor a éter hullámain fölhívtam a figyelmét a borkészítőknek, hogy a meleg és szárasság nem kedvezett az élesztő gombák számának a bogyón, ezért csökkent számmal rendelkezik majd az élesztő, ezért ügyeljünk arra, hogy az erjedést minden eszközzel segítsük elő, mire gondolok, hőmérsékletre, aztán a cukortartalomra, mert sokan a hiányzó cukrot, ahogy lefolyik a présről a must, az erjesztő hordóba töltve már hozzá is teszik, kiegészítik a hiányzó cukrot. Ez az erjedést gátolja, mivel a cukorban gyártás következtében mézhulladék van, ez ugye a mustban mindjárt egy pH változást eredményez, mégpedig lugosság irányába, ami nem kedvez az élesztőgombák szaporodásához. A másik dolog, minél magasabb a cukortartalma a mustnak, annál lassúbb az indulás, és annál vontatottabb a erjedés. A harmadik, a hőmérséklet, 15 fok körüli hőmérséklet a minimum, ahol az élesztőgombák még jól működnek, a 20 fok az optimum, lehetőség szerint 25 foknál magasabb hőmérséklet ne legyen a mustban, mert akkor már túlmelegedés veszélye áll fenn. túlmelegedés esetén pedig a savak, íz, szamatanyagok károsodhatnak, és főleg az illatanyagok. Ezért, ahol ilyen erjedési probléma van, ott a hőmérséklet emelésével, a must hőmérséklet emelésével tudunk segíteni elsősorban, vagy ha nem alkalmaztunk faélesztőt, akkor faélesztő adásával. A faélesztő használati utasításában ugye ott van, hogy 30-40 Celsius fokos vízbe kell kevés cukor hozzáadásával indítani a faélesztőt, és amikor már habzik, tehát elindult, életre kelt az élesztő, szaporodik, akkor egy törzsoldatot készíteni belőle, ami 100 liter vízre adagolt, borra, mustra adagolt élesztő esetén 5-10 liter must. Ehhez öntjük hozzá ezt a faélesztő anyagot, erjedő anyagot. Ez az úgynevezett törzsoldat, amivel be tudjuk oltani a nem erjedő hordóinkba lévő mustot. De nem azonnal öntjük bele ezt a törzsoldatot a mustba, hanem meg kell várni, míg ez a törzsoldat hevesen be nem indul erjedni, mert csak akkor van igazán hatása. Ami a hőmérséklet emelését illeti, sokan úgy próbálkoznak, hogy püttenek, most ha fedénybe tároljuk a mustot, illetve a bort, akkor ez egy nagyon lassú művelet. A fának a szigetelő hatása ugye nem engedi a levegő hőmérsékletét át önmagán, ezért 3-4 napos, 30 fokos fűtéssel is alig változik a ordó belsejében, mérettől függ természetes a hőmérséklet. Fémedénynél gyorsabb a reagálása a fém hővezető képessége miatt, ezért a merülő melegítők, elektromos melegítők a legcélszerűbbek, ahol csak lehet ezt alkalmazzuk, vagy ha ez nincs, akkor vegyünk ki 5-10%-nak megfelelő mennyiséget hordó térfogatából mustot, ezt melegítsük fel 50-60 fokra,
és akkor azt
öntjük hozzá, és ezzel tudjuk a leggyorsabban emelni a hőmérsékletet.
Értem. Minden esetre azért itt szóltunk a műsorban arról is, hogy idén a szüret valószínűleg, hogy kevesebb mennyiség lesz, viszont minőségileg jobb. Akikkel beszélgettem, nagyjából mindenki ezt mondta, hogy tényleg ez lett. Igen. Ez a tapasztalat?
Ez általában a tapasztalat, de vannak természetesen olyan termőhelyek és fajták, ahol rekordtermés volt, vagy mondjuk azt, hogy túlterhelt tőkék voltak, ott ugye ez a magas cukorfok nem realizálható, ott muszáj a sűrített napfényhez nyúlni, hogy kiegészítsük azt, amit a napfény nem tett bele, de a alacsony cukortartalomnak van egy másik problémája, hogy magas a savtartalom. Élvezhetetlenül magas a savtartalom. A 20 cukorfok körüli must esetében viszont csak annyi savtartalom van legtöbbször, 7, maximum 7 ezrelék, inkább 6-7 ezrelék, amit jó lenne megőrizni. Ezért a fejtéssel a savcsökkentést azt be tudjuk folyásolni. Ha egészséges volt a szőlő magas savtartalmú mustok esetében, késleltessük a fejtést, mert seprőn a savbomlás gyorsabban következik be, mint seprő nélkül. Viszont azoknál a boroknál, új boroknál, ahol éppen az a szükséges sav készlete van csak a új bornak, ott minél gyorsabban távolítsuk el a seprőt, hogy ne csökkentsük a seprőbomláson a keresztül a savtartalmat.
Na és akkor mindjárt innen folytatjuk egy pillanatra egy kis zene érkezik itt a háttérben, és akkor néhány másodperc, és már is folytatjuk. Na és akkor megvolt a néhány másodperc pihenő, és akkor már is folytatjuk is. Tehát még egyszer elmondom a telefonszámokat, ha van valamilyen kérdés, akkor most itt a lehetőség, hogy hívjanak bennünket. Tehát 575 17 18 ez a szám, telefonszám működik, úgyhogy 00386 2, ha valaki esetleg külföldről telefonál, és akkor 575 17 18, tehát várjuk a hívásokat, kérdéseket. Bor kapcsán még valamit meg kéne említenünk, Murci, fogyasztani sokat.
Feltétlen valamit meg kell említeni. Nagyon gyakran fordul elő az újbornál a kénhidrogénes probléma, az áptojásszak, vagy ahogy itt Szlovéniában mondják, böksl.
Igen.
Na most azok a borkészítők, akik csak február vagy márciusban veszik ezt észre, nagyot hibáznak. Mert nem akkor alakul ki ez, hanem mindjárt erjedés után. Ezért az a javaslatom, hogy kóstolgatni a mustokat, új borokat, hogyha probléma van, akkor idejébe tudjuk gyógyítani. Mert például a kénhidrogénes bomlás ellen a részszulfátos kezelés nagyon hatásos, kereskedelembe kapható, különböző mennyiségű kiszerelésekbe, és Szlovéniában folyadékformájában is kapható az antiböksl, úgyhogy minden tovább nélkül ez egyszerűen alkalmazható, és pár napon belül elillana kénhidrogén. A másik nagyobb probléma az ecetsav. Ugyanis ha rossz volt a termés, beteg volt a termés, már a bogyók ecetesek voltak, és ez belekerült az egészségesbe. Ebben az esetben természetes, mivel baktériumról van szó, fertőződik az új bor is, és az ecetsav képződik a borban, ami a fogyasztás természetes gátolja, vagy lehetetlenné teszi. Sajnos az ecetsavas bort még lefőzni se lehet, mert előbb megy párlatba az ecetsav, mint maga az alkohol, tehát az alkohol is, a pálinka is ecetes lesz. Ezért vagy konyha technológiai célokra lehet felhasználni ugye a borecetet, vagy eltávolítani a hordóból, különösen, ha faedényben van. Mert fémedény ugye nem veszi magába az ecet jelleget, de a faedény az keményen magába veszi, és onnan az ecetsavat kiűzni, eltávolítani nem egyszerű feladat. Régen ugye azt mondták eleink, az ecetsavat a hordóból csak a tűz vagy a vas veszi ki. Tűz alatt azt értették, hogy a megfelelő vastag dongájú hordót kifenekelték, és kitüzelték gyakorlatilag. 1-2 milliméter vastag szén képződött a fába, és ez elpusztította a baktériumot, vagy a vas, amikor kigyarulták a hordót, ugyanúgy 1-2 milliméter vastagságban, ami bevette magába a baktériumot, azt eltávolították a hordóból. Jó, ma nem ezek a módszerek a járhatóak, mivel van szanaton, ez a szerves lug, ez kiválóan alkalmas ezen problémák szanálására. A következő probléma barnatörés, ami általában kénezéssel megoldható, de csináljunk próbát, ha szobahőmérsékletre viszünk egy liter mustot, vagy új bort, és ott felülről kezd szép lassan lefelé haladni a barna gyűrű, akkor kénhiány van, minél előbb kénezzük az új bort. Mindenhogyan célszerű az erjedés után, azaz az 1 deci per 100 liter 5%-os kénessavval konzerválni a borunkat, mert csak így lesz tartósítható. Arról nem szólok, hogyha penész vagy dohos a bor, mert ugye ez hordókezelés kérdése. Ezt el lehet távolítani a borból, ha ilyen probléma van, aktív szénnel. De ugye a szén, az aktív szén, az nem csak a kellemetlen szagokat és ízeket veszi magába, hanem a bor élvezhető jellegét is. Magyarul egy aktív szenes kezelt bor nem lesz más, mint egy alkoholtartalmú folyadék, de igazán jó ott a savtartalom még, de igazán az élvezeti értéke csökken. Elházasítani lehet csak az ilyen bort ahhoz, hogy élvezhető legyen. Figyeljünk oda tehát a borainkra, a fejtésre különösen. Az első fejtést nyíltan végezzük, a következőt zártan, hogy levegő oxigénje ne károsítsa az alapanyagot, de az első fejtésnél egy szellőztető fejtés az mindenhogyan célszerű.
Tehát ugye múlt hónapban még arról beszéltünk, hogy 50%-a akkor a jóbornak ugye a tőkén, 50%-a pedig akkor a pincében dől el, és hát most van akkor ez a második 50%, amire akkor mindenképp oda kell figyelni most.
Igen, vannak ugyan szakemberek, vagy borkészítők, akik azt állítják, hogy 75% a pincébe dől el.
Én hallottam már nagyobb százalékokat nagyobb, is.
Hát arról a borról ne beszéljünk.
Az már lehet, hogy nem is bornak.
Az már
minősülhet akkor.
Az már nem. A kánai mennyegző esete ismétlődik meg legtöbbször.
Tehát októberben járunk. Mik még akkor októberben a teendők a boron kívül? Mert azért ilyenkor is van rengeteg minden, nagyon, amit meg kell tenni.
Nagyon sok bokros teendő van ilyenkor a kertben, hiszen vannak olyan növényeink, aminek őszi ültetése aktuális. Ilyen például az áttelelő saláta, az áttelelő vöröshagyma, az áttelelő őszi fokhagyma, aztán a különböző talajmunkák, tápanyag utánpótlások ideje is most van. Jelenleg nagyon száraz a talaj, mert ez a 1-2-10 milliméteres csapadék 2-3 részletbe, ami lehullott, ez nem áztatta át igazán a talajt. Most többel biztatnak bennünk a meteorológusok, de ha a talaj engedi, mert nem annyira csontszáraz, és betakarításra került, ami ott volt, akkor minél előbb végezzük el a talajmunkát. Ha lehet a tápanyag kiegészítést, ha szerves trágya, akkor különösen a talajmunkával együtt juttassuk be. Ha műtrágya, ott már változhat a helyzet, mert az könnyebben oldódik, könnyebben bedolgozható, nem csak mély szántással vagy őszi talajmunkával. A növények közül kertre egy kicsit, ha áttérünk. Ugye most van az ideje a két nyári növényeink kiültetésének, százszor szép árvácska. Még széllyel szedhetők azok a növények, amelyek tűosztással szaporíthatók, de azért ezzel nagyon sietni kell, mert ezeknek illik begyökeresedni még a téli fagyokig. Az október még alkalmas lehet rá, de november már késik.
Na és akkor innen fogjuk mindjárt folytatni, ugyanis jelezték, hogy van telefonálunk. Úgyhogy van is valaki a vonalban. Halló, jó napot kívánok!
Adjon Isten, jó napot!
Csók erdő!
Adjon!
Nos, igazolom, hogy valóban nem működik a 19-es. Állandóan azt írja ki, hogy hiba a kapcsolatban, de ez már hetek óta így van.
Most már megpróbáljuk mindenképp megoldani, úgyhogy azért mondtuk, a 18-ast használja mindenki. Igen, most, az működik.
Igen, én előbb kipróbáltam, és valóban most sem működik. Tehát a mérnök úrhoz egy rövid kérdésem van. Hallod. Ma érkezik?
Igen.
Hánykor körülbelül?
Egy óra
hát,
körül.
Hogy megsüljön a pogácsa.
Egy óra körül. Egy óra körül.
Köszönöm szépen.
Ha krumplizes a pogácsa, csak akkor frissen. Többi jó, más jó, ugyanis.
Túrós is lesz, jó. Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
Mi köszönjük, viszont hallásra.
Na. Na hát, ha pogácsa lesz, akkor biztos. Akkor már rossz nem lehet.
Igen. Már csak a murci hiányzik belőle.
Így van, és ugye most ma is megtanultok, hogy akkor abból kell fogyasztani.
Így van, bőséggel.
Bőséggel is. No, folytassuk akkor.
Igen. Tehát a dísznövényeknél tartottunk, de itt az ideje, lassan nyitnak a faiskolai lerakatok. Különböző, akár dísznövény, akár gyümölcsfák telepítésének is. Ugye sokan vitatkoznak azon, hogy az őszi ültetés vagy a tavaszi ültetés a célszerűbb. Minden esetre, ha lehetséges, az őszi ültetés helyezzük előtérben, több szempontból. Egyrészt úgy ülepszik meg a szabad gyökerű oltvány körül a talaj, gyakorlatilag tavaszra, mintha helyben termed volna a fa. Sajnos az öntözést most se tudjuk megspórolni, mert ez is lenne egy előnye az őszi ültetésnek, hogy nem kell beöntözni, mert olyan a talajnedvesség tartalma, de most be kell öntözni, mert száraz a talaj.
Mert nem úgy van, igaz.
Így van, és nehogy a élő fából vonja el a száraz talaj a nedvességet. A másik dolog, a faiskolai anyag vásárlásánál ne csak a fajtára ügyeljünk, hogy milyen fajta cseresznyét, medgyet, almát vagy körtét akarunk. Kérjük vagy kérdezzük az alajra is rá, mert ha éppen a házi kertbe egy lombkoronát adó, magas törzsű fát akarunk nevelni egy cseresznyefából, oda vagy cseresznyén kérjük az oltványt. Ha viszont egy törpefát, vagy törpépfát, gyenge növekedésű fát akarunk, ez cseresznyénél még nem mindennapi, de már előfordul, például a koltalannyal, vagy a gizella alanyokkal Németországból, már erre is van lehetőség, tehát kérjük az alanyt is hozzá, hogy mit akarunk a fából nevelni, mert egy vadalanyon lévő fából nem lehet törpefát csinálni. Az mindig erőteljesen reagál. Viszont egy törpéből nem lehet magas törzsű fát, az meg ellentétes irányú. És amikor a törpe almafából, M9-es alanyon lévő almafákból valaki 90 centis vagy 1 méteres törzset nevel, az első nagy termés alatt dől ki a fa, hogyha nincs rendesen karózva, mert a törpe alanynak, a M9-esnek nincs kellő pányvázó erejű gyökere. Sok gyökér van, járulékos gyökér, tápanyagot, vizet, mindent felvesznek gazdaságosan, de igazán nem tudják stabilizálni a fát. De egy vadalany az stabilizálja is a fát, amellett, hogy mélyre hatol, és olyan helyről is fölveszi a tápanyagot, amin egy törpe alany például nem képes. A szőlő esetében kicsit más a helyzet, mert ott azt mondjuk, hogy könnyen melegedő, laza talajokon őszi ültetés, hideg, agyag talajokon, nedves talajokon pedig tavaszi ültetés a célszerűbb. A őszi gyümölcsfő ültetésnél még egy szempontot vegyünk figyelembe. A csonthéjasok rendkívül kényesek a szállításra, a vermelésre. Cseresznye, megy, kajszi, őszi barack, mandula. Ezeknél minden esetben az őszi ültetést szorgalmazzuk, mert ilyenkor legkevesebb, legkisebb még a károsodása a gyökérnek, tehát ilyenkor a legbiztonságosabb a telepítése. Természetes, ha nem szabad gyökerű csemetéket ültetünk, hanem földlabdásat, akkor gyakorlatilag annak az ideje kitolódhat, mert más a gyökérnek a pozíciója eredeti talajba, de ott is célszerű azért minél előbb az ültetést megoldani, hogy valóban legyen ideje a kellő ülepedésre a talajnak a földlabda körül, mert hiszen annak is ott be kell állni, kapcsolatot kell teremteni a környezetével, a talaj környezetével, és ez a korai ültetéssel a leggyorsabb.
Na és amikor már vannak fák, ugye, most október van, ősz, hullalevél.
Igen.
Sokszor előkerülnek a kérdések, akkor most mit csináljunk a levéllel? Tehát hagyjuk ott, összegerebjézzük, próbáljuk meg valahogy később felhasználni, másra felhasználni. Mi a legjobb teendő a levelekkel?
Hát a falevél az valóban egy sokaknak gondot okozó növényi rész. Tudok például olyan dísznövénybe szerelmes kollégát, aki azért csak tűlevelőeket ültet a kertjébe, hogy a lomblevéllel ne kellene fogják foglalkozni.
Az is egy megoldás.
Az is egy megoldás. Egy külön gond. Természetes, a tülevél is hullik, legalább 2-3 évenként van ugye a váltás, de nem olyan szembetűnő, és nem olyan mennyiségű, mint a lombot. Ezeket a értékes lombot célszerű összegyűjteni, és nem elégetni, hanem komposztálni. A komposztálásnak ugye nagy divatja, és nagyon sok módszere ismeretes a gyakorlatban. Vannak ezek külön komposztáló edények. Mindegy, hogy gödörbe komposztálunk, edénybe komposztálunk, fóliával körülvett valamivel komposztálunk, két dolog nagyon fontos, ami több is, mint kettő. Az egyik, egészséges növényt célszerű komposztálni. Uh-huh. Beteg növény nem. Gyomnövényt, ami maggal rendelkezik, nem, mert a komposztálás nem teszi tömre a gyommagot, uh-huh. ezzel tovább visszük a gyomot. A harmadik, kellő nedvességű legyen mindig a komposzt, mert a bomlás csak akkor tud bekövetkezni. És a harmadik, ez már egy kis kiegészítés, és lehet, hogy ezzel sokan vitatkoznak, de ha gyorsan kell a komposzt, akkor azért a 100 liter mennyiségre azt a 10 dek a nitrogén műtrágyát juttassuk oda, mert a nitrogén az a szerves anyag bomlását elősegítő vagy végző baktériumoknak, alacsony rendű szervezeteknek, gombáknak a tápláléka. Tehát ezzel tudjuk elszaporítani azokat a szervezeteket, amik minél gyorsabban feldolgozzák a szerves anyagot. Aki viszont baktériumtrágyázással is foglalkozik, például baktozollal, ott célszerű, akkor a nitrogén helyett vagy mellett ugyanúgy egy 10-15 deka baktozolt odajuttatni, vagy bioszolt, azonos a termék, mert ott meg a baktérium az, ami rá van víve a szerves anyagra, ami elősegíti a bomlását a szerves anyagnak. Bárhogy is készül a komposzt, igazán hatásos, a növény számára hatékony, értékes komposzt egy-két hónap alatt nem készül. Fél év alatt se készül. Egy-másfél év az, ami minimum szükséges ahhoz, hogy egy jó minőségű komposztot készíthessünk, mert ezt közben át kell forgatni, aztán a benne esetleg olyan nem bomló anyag is került, ami a bekészítéskor belekerült, azokat eltávolítani, hogy valóban végül egy homogén, kitűnő komposztot kapjunk. Mert a biotermesztésnek ez egy jelentős lehetősége.
Egyébként az a faleveleknél például mindegy, hogy milyen falevelek, mert például néhányan ugye azt mondja, hogy gesztenyefa
például. Köszönöm a kérdést. Én egyetlen falevelet tudok ismereteim szerint, amit ne komposztáljunk, ez a dió. Ugyanis az régóta ismert dió leveléről, hogy csirázásgátló komponenseket tartalmaz, tehát ezért nem célszerű ezt a komposztba vinni. Beáshatjuk ezt a talajba, olyan kultúrába, ami nem érzékeny például erre a problémára, ha letalántán valaki tökféléket termeszt, vagy káposztaféléket, azok nem reagálnak a diónak a levelére, toxikus hatására. Természetes a mennyiségen is sok múlik, mert azért négyzetméterenként 1-2 kilónál többet még ezeknek a dövényeknek az aljára se dolgozzunk be, mert ott is kárt okozhat. Úgyhogy a többi minden további nélkül komposztálható. Különbség azért annyiban van a levélállomány között, az egyik gyorsabban bomlik, a másik lassabban, mert ha például egy platánlevelet, vagy egy alma körtelevelét hasonlítunk össze, ugye hát az almáé bomlik a leggyorsabban, körté már egy kicsit lassabban, a platáné meg még lassabban, ugye. Minél nagyobb a levél, és minél viaszosabb felületű, annál inkább lassabban bomlik.
Néhány helyen láttam, nem olyan gyakori, de azért, hogy azt teszik a levelekre, egyszerűen összegrámolják, és a törzs köré oda. Ez jó megoldás, vagy
ez teljesen mindegy? Ez egy mulcsalás, vagy talajtakarás. Nagyon jó dolog ez. Különösen frissen ültetett növények esetében, például a most majd elültetendő csemetéknél, ha valami szerves anyagot depózunk oda a fa köré, ez nem engedi a téli fagyot ugye a gyökerek közelébe, tehát feltétlen előnyös. A másik előnye a mulcsolásnak vagy szerves anyaggal való takarásnak, mert hiszen erre nem csak falevelet, hanem kukorica szártörmeléket, szalma törmeléket, minden felhasználhatunk, hogy nedvességet megőrzi, a fa körül, és előgyösen befolyásolja a hő gazdálkodását a talajnak, mert ugye azt mondtuk, hogy nem engedi fagyni, átfagyni, de ugyanúgy nem engedi túlzottan felmelegedni se a talajt, ami a növény számára már káros lenne. Előnyös, feltétlen célszerű ezt alkalmazni.
Tehát akkor nem is rossz ötlet.
Abszolút nem rossz ötlet, főleg egy zenésztől.
Így van. 575 17 18, tehát ez a telefonszámunk, ez működik, erre lehet bennünket hívni, lehet kérdezni, de közben én is kérdezek, ugyanis azért most már itt van az az időszak is, amikor bizonyos növényeket el kell készíteni a tereltetésre.
Dézsás növényeink, ugye, erre gondolom.
Elsősorban.
Igen. A múlt alkalommal már egy fél mondat erejéig kitértünk erre, hogy azoknál a dézsás növényeknél, ahol pajstetű, vagy egyéb károsító, atka, tripsz található, még szabadba a permetezést elvégezhetjük, tehát ne teleltessük be a növényeket fertőzötten. Ezt most is hangsúlyozom, hogy az ilyen növényeket még reméljük van annyi fagymentes idő hátra, hogy kint nyugodtan lepermetezhetjük, és csak utána teleltessük be. Arról is szóltam a múlt alkalommal, hogy most, ha lehet, tehát ha befér a növény a tárolás helyére, ne vagdossuk vissza. Mert a visszavágás a növényt különösen olyan tárolóhelyen, ahol 10 Celsius fok körüli vagy fölötti a hőmérséklet, aztán rendszeresen van vízutánpótlás a növénynek, előbb-utóbb elindul hajtani. Fénytelen viszonyok között ez a hajtás csak etiolált, sárga, sápat hajtás lesz, gyengíti a tövet, de nem lesz alkalmas arra, hogy a következő éven ez virágot vagy gyümölcsöt hozzon, citrusféléknél például. Vagy a leanderféléknél, ugye virágot, citrusféléknél pedig gyümölcsöt. Ezért a visszavágást, ha az indokolt, csak a tavasszal végezzük. A másik dolog muskátli esetében ugye különböző módszereket alkalmaznak, mint fagyérzékeny növénynél a nedves pincébe, kellő páratartalom pincébe a földből kiszedett, gyökérrel kiszedett muskátlikat, akiket megszabadítanak a levelétől, felkötik az ilyen pincébe, és ott teleltetik át, hát kisebb-nagyobb eredménnyel megoldható, de igazán az anyanövények átteleltetése azért talajban a legbiztonságosabb. Itt különösen ügyelni kell arra, hogy csak annyi nedvességet kapjon, ami éppen élteti a növényt, és lehetőleg olyan hőmérsékleten, hogy hajtásra ne ingerelje ez a növényt, mert a lágyszárú növények, ha elindulnak hajtani, akkor különösen kimerítik az anyatövet, a keletkezett hajtások pedig abszolút értéktelenek lesznek.
Tehát nehéz felhasználni akkor.
Igen, így van.
Itt kicsit böngésztem, hogy milyen teendők vannak még októberben, és találtam egy olyat, hogy őszi lemosó permetezés.
Hát akinek sok pénze van és ideje, az végezze az őszi lemosó permetezést. Ez egy jó reklám a növényvédőszer értékesítéshez, ugyanis legtöbb esetben a lemosó permetezést akkor tudjuk eredményesen elvégezni tavasszal, ha már sebezhető az az objektum, ami ellen hatásos, vagy ami ellen védekezünk. Mire gondolok? Például szőlő esetében levélatka. Nagyon komisz kártevő. De ha rügypattanás előtt végezzük a lemosó permetezést tavasszal, mert pedig ősszel ugye csak akkor tudjuk végezni, akkor gyakorlatilag hatástalan a védekezés. Mert az atka akkor jön elő a kéreg alól, a telelő helyéről, a rejtek helyéről, amikor már van táplálkozási lehetősége. Ez pedig a rügy fakadás ideje, amikor már be tud a rügybe furakodni, és ott táplálékhoz jutni. Tehát ekkor sebezhető a leginkább. Pajstetű esetén szintén a tavaszi lemosó permetezés a célszerűbb. Hát lisztharmat ellen gyakorlatilag mindegy, hogy mikor védekezünk ősszel vagy tavasszal, de lisztharmat ellen általában külön speciális növényvédőszerünk nincs lemosó permetezésben, kombinált van kén és olaj, vagy kén, olaj és réz, ugye, amivel végezzük a lemosó permetezéseket. Tehát én mindenkinek azt javaslom, lehetőség szerint tavasszal, természetes, akinek nagy ingerenciája van az őszi lemosó permetezésre, semmi akadálya, végezz el.
De végül is nagy haszon akkor.
Akkor abszolút nem. Most ilyen esetben azt azért előnyként felszokták hozni, hogy ilyenkor még a lombot is, a lehullott lombot is permetezhetjük, mert általában az őszi lemosó permetezés lombhullás után célszerű végezni. Most mit ellen tudunk, mi ellen tudjuk a lombot fertőtleníteni? Alma esetében az alma varasodás ellen, körte esetében a körte varasodás ellen, de más gyakorlatilag nem található a levélen, ami ellen lemosó permetezést lehetne alkalmazni. A lisztharmat és a varasodás kórokozója pedig a lehullott levelekbe telel, kivéve a körtevesző varasodást. Itt meggondolandó az őszi permetezés, lomb permetezés, de igazán hatékony szert én nem tudok javasolni, mert amíg volt sárga méreg, az volt egy olyan hatékony szer, ami valóban elpusztította a kórokozót a lehullott lomba, de a jelenlegi rézkén olajtartalmú készítmények ezt hatékonyan nem tudják elvégezni.
Már nem olyan hatásos.
Így van.
Viszont akkor egy más irányú kérdésem is lenne, most akkor egy kis mezőgazdaság irányába, a kukorica. Kukorica még látom mindenütt megvan, tehát még nagyjából el sem kezdődött a betakarítás, aztán hétvégén láttam egy traktort, hogy vontatott maga után némi kis kukoricát, de az is csőben, és ennyi. Mire kell számítani a kukorica terén?
Kukorica esetében ez a meleg, száraz ősz kedvez ugye a kukorica beéréséhez, és a kukorica szemtermésének a víz vesztéséhez. Mert ugye ahhoz, hogy tárolható legyen a kukorica, ahhoz 10, maximum 12% nedvességtartalmat lehet csak, ezzel lehet csak tárolni, magasabb víztartalommal nem. Ezért ugye csapadékos őszön plusz költség van a kukoricánál a szárítás. Az idén általában legalábbis a 350-es FAO számú kukoricáig ezzel nem kell számolni. Amikor csőbe láttad a szállítást, ott valószínű góréba tárolják a kukoricát, ott egész más a nedvességtartalom, ugye, mert szellőzik, levegős, de egy zárt tárolóba a szemtermés esetében az alacsony víztartalom az elengedhetetlen. Vannak ugyan kukorica ültetvények, amelyek 400-as FAO számú vagy fölöttiek, amik késő érésűek, ott számolni lehet a magasabb visszatartalommal és a tárolási problémával, de reméljük, hogy még lesz annyi őszi kellemes idő, hogy azok is kellően beérnek, és nem kell mesterséges szárítást alkalmazni, mert a kukorica termesztése így is elég költséges, ha még a szárítást is rá kell tenni, akkor külön költséges, és nem véletlen fenyegetnek bennünket az állattartók, hogy a hús ára a duplájára is
emelkedik.
Tehát a takarmányárak emelkedése miatt sajnos.
Egyébként, ha már ugye a zenészeket is említettük, van ugye a dal, hogy sárgul már a kukoricaszár. Többet láttam, hogy még zöld.
Ezek a magasabb FAO számú kukoricák. Aztán a kukoricát nem csak a száraz, sárga, vagy barna, vagy zöld színe, nem csak a FAO szám befolyásolja, hanem a vetés ideje is. És ugye azt el kell őszintén mondani, hogy a tavasz nem igen kedvezett a kukorica veteményeknek, mert az a májusi sok csapadék és alacsony hőmérséklet, az késleltette a kukoricának is a fejlődését, viszont a nagy meleg és a szárazság azért az legtöbbször behozta a lemaradást, de előfordulhat ilyen is.
Viszont akkor csak egy pillanatra most, hogy
van egy telefonálónk, akkor először fogadjuk a telefonhívást. Halló, jó napot!
Igen, szép napot kívánok. Szeretnék érdeklődni, hogy a Mérnök úrtól, hogy a komlót mi a frászlikával lehet kiírtani.
Komlót?
Igen.
Hol jelentkezik ez a komló probléma? Szőlőbe? Kertbe? Gyümölcsösbe?
Kertbe, igen. Itt hol, még a fára és mindenhova futkározik.
Hát nem egyszerű a feladat. Ugyanis a komló rendkívül erőteljes gyökérzettel rendelkezik. És ha kellő mélységig nem ássuk ki a talajból a rügyeket tartalmazó gyökérrészt, akkor újra ki fog hajtani, és ha szabad azt mondanom, még erőteljesebben fog növekedni, mint az előző évben.
Megerősödik.
Megerősödik. Ez nagyon érdekes. Vagy érzi a veszélyt, és ilyenkor a növénynek is van egy olyan reakciója, hogy erőteljesebben reagál növekedésben erre a veszélyre. Egy olyan problémát, kedves hölgyem, egy olyan problémát feszegetünk most, ami az iszalaggal együtt a évelő kultúrákban, nem véletlen a szőlőt mondtam és a gyümölcsöst, egyre gyakrabban fordul elő, mert ugye ezeket a szél ennek a magjait viszi, és terjed, és bizony a legtöbb esetben a szél által elvitt magból növény fejlődik, és a szőlő esetében is úgy meg tudja gyötörni a szőlőt, hogyha kellő mélységig ki nem ássuk, úgy a komló, mint az iszalag, bizony probléma adódik ebből. Nem tudok olyan vegyszert mondani sajnos, ami csak a komlónak árt, de a kultúrnövénynek nem. Ezért a mechanikai írtást tudom csak javasolni.
És olyan se lehetséges, hogy gyomírtó vagy valami frászkarika?
Azt mondtam, hogy sajnos gyomírtót nem tudok javasolni, ami hatékony lenne, és ugye, mivel gyümölcsfák tövében van ez, ha a komlót írtjuk, akkor egyben fertőzít, írhatjuk a gyümölcsöt is. Úgyhogy ezért kérem. Csók, minden jót kívánok.
Köszönjük szépen akkor a kérdést. Hát igen, akkor ez, tehát kézi munkával kell elvégezni nagyjából.
Nincs más lehetőség.
Az a biztos.
Őszi munkákba, ami hát nem is annyira csak őszi, beletartozik a tárolt növényeink, zöldségféléink egészségi állapota, illetve ennek rendszeres ellenőrzése. Hagymánál sajnos az a tapasztalatom, vörös hagymánál elsősorban, hogy mivel a száraz meleg egy kényszer érést eredményezett vagy idézett elő a vörös hagymánál, sok vöröshagymába a szár tőnél a puhulás, és azon keresztül a rothadás elindult. Ezért rendszeresen ellenőrizzük a tárolás alatt lévő hagymát, mert ha rothad van benne, ez egy baktériumos tevékenység, megfertőzi a többit is, és ezáltal problémát okozhat.
Hát akkor átnézni és kiválogatni.
Így van. Na most a sárgarépa, a petrezselyen betakarítása még bízom benne, hogy legtöbb helyen nem történt meg. Ha most bejön az esős periódus, és megszívja magát a sárgarépa gyökér is, meg a petrezselyem gyökér is, akkor feltétlen célszerű lesz majd a kiszedett gyökereket lombbal együtt, száraz helyen pár napig szikkasztani, mert ugye lombbal együtt gyorsabban megy el a nedvességtartalom, a felesleges nedvességtartalom, és csak a kellően megszikkadt sárgarépa gyökereket tároljuk. Petrezselyemnél ez egy kritikus helyzet, ott vigyázzunk arra, mert a zöld is érték ott, ugye, a sárgarépánál a levél nem érték, ott maximum egy napos szikkasztást célszerű csak végezni, ha már eltávolítottuk róla a lombot, vagy csak a lombból nagyon kevés maradt épp a szikbe. A másik dolog, káposztafélék, ugye itt van a savanyítási időszak, lassan elkövetkezik a savanyítási káposzta. Hát nem tudom, hogy eddigi tapasztalataim szerint elég változó a káposzta termés, mert ahol öntözni nem tudta kellőképpen, ugye ott nem nőtt a káposzta igazán meg, de ahol öntözni tudtak, ott nagyon szép növények fejlődtek és egészségesek. de a rovarkártevőkkel az idén probléma volt kezdettől fogva, a bolhától kezdve ugye tavaszi palánta időszakban, aztán később a bagoly lepkehernyója, majd a káposzta lepkehernyója komoly problémát okozott, úgyhogy többször kellett védekezni ahhoz, hogy eredményes legyen a termesztés. Hasonlóan a brokkoli esete is, és a karfiol, őszi karfiol esete is szünet most lesz szélszerű. Brokkolit nem lehet tárolni, mert a bimbókot besárgulnak, vagy kinyílnak, tehát nem tárolható. Fagyasztani igen, de egyébként nem. A karfiol viszont pincei körülmények között kellő páratartalék tartalom mellett pár hétig tárolható, azonban ott vigyázzunk arra, hogy a levéltető az még tárolás alatt is szereti
szivatni,
úgyhogy erre ügyeljünk. Ha ilyen találunk, akkor inkább használjuk el minél előbb, mint hogy a levéltetőnek ott eledelt szolgáltassunk. Ugye, és akkor már permetezni nem lehet, ugye tárolás alatt semmi rovarölőszerrel, csak kimoshatjuk, vagy kiáztathatjuk ezeket a tetveket a karfiol rózsái közül, ami nem egyszerű dolog.
Nem olyan egyszerű, így igen. Van. Hát lassan lejárt az időnk, ennyi fért a mai műsorba, hiszen 4 perc múlva már 12 lesz, úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a kérdéseket is, és hogy velünk tartottak, és persze mérnök úrnak is köszönjük, hogy itt volt és válaszolt a kérdésekre. Egy hónap múlva pedig akkor újra.
Köszönöm, és eredményes őszi szüretet, betakarítást kívánok minden kertészkedőnek, és nagyon jó egészséget, és ne feledkezzenek meg a murciról.
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.